Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok, mostantól hetente kétszer, szombaton és vasárnap egy-egy új résszel jelentkezik a nagymű. A műsorban olyan felejthetetlen popkulturális teljesítményeket szeretnénk bemutatni, amelyek kitörölhetetlen nyomot hagytak a hazai kollektív emlékezeten. Az epizód első felében rendszerint két alkotó mesél az aktuális sikertörténet eredetéről. Olyan szereplőket kérdezünk majd, akik bábáskodtak az adott alkotás megszületése körül, vagy legalábbis közelről láttak rá annak keletkezés történetére. A műsor második felében egy külső szem, egy témában jártas kritikus, újságíró, szociológus segít majd elmagyarázni a sikertörténet társadalmi okait, népszerűségének hatásmechanizmusát. Sok mindenre lehetünk büszkék az elmúlt 50-60 évből, ezeknek szeretnénk egy méltó, ünnepélyes platformot biztosítani. Ma a Megasztár hőskorát idézzük fel, mert hogy a tehetségkutató első szériái valóságos társadalmi üggyé váltak, mindenki ezt nézte. A sorozat olyan énekeseket adott az országnak, mint Tóth Vera, Olái Bolya, Gáspár Laci, Karamell, Tóth Gabi, Rúzsa Magdi, Kökény Attila, Tolvaj Renáta, Király Viktor vagy Radics Gigi. Most az első évad győztesével, Tóth Verával, illetve a valamennyi szériát vezető Till Attilával beszélgetek.
Mindenek előtt szerintem tisztázzuk, hogy indult a Megasztár. Ugye köztudomású, hogy a TV2 akkori vezetése úgy gondolta, hogy kissé előregedett az akkori nézőközönség, és szeretnének fiatalítani, behozták a Big Brother-t és a Megasztárt. Ez egy saját fejlesztésű műsor volt?
Hát a Megasztár az teljesen saját fejlesztésű volt, de ugye a történet valóban ott kezdődik, hogy 2002. szeptemberében a Big Brother 1 óriási siker lett. Tehát az egész országot megmozgató nemzeti ügy, mindenki azon vitatkozott, hogy ilyet lehet csinálni, nem lehet, stb. És ehhez képest mély repülésbe ment át a Big Brother 2. Tehát gyorsan kicsúszott a TV2 kezéből ez az aranytojás tojótyúk, és emlékszem, hogy mondták, hogy kell egy másik műsor, amivel visszaállítjuk azt a nagy sikert, amit beállított a Big Brother 1, és ők úgy gondolják, hogy hisznek egy ilyen énekes tehetségkutató műsorba. Én azt se tudtam akkor, hogy az micsoda. Nekem az jutott eszembe, mint a beugró, vagy befutó, vagy kifutó. Vagy nem tudom, hogy mentek akkor ilyen énekes zenés műsorok, de azok nem értek el igazán nagy sikert. Tisztességgel teljesítettek, működtek.
Arra rájöttél, hogy miért? Tehát mi volt a különbség a kettő közt?
Hát hogyne? Hogy azok tévéműsorok maradtak, a Megasztár pedig ugyanúgy, mint a Big Brother 1, de még jobban nemzeti üggyé vált. Tehát az, amikor egy televízió műsor túlnő önmagán, és már nem műsor, tehát nem ez a forma számít, hogy nézik a tévében, hanem a történeteket tovább viszik az emberek a saját hétköznapjaikba. Amikor az emberek rácsodálkoznak újra dalokra, hogy tényleg, hát a Cserháti Zsuzsa mekkora énekesnő volt, tehát köszönjük mondjuk Tóth Verának, hogy eszünkbe jutatta, hogy ekkora énekeseink vannak, akkor kezd a dolog érdekessé válni.
Te mikor érezted azt, hogy ez más lehet, mint ami eleddig volt Magyarországon, mondjuk a rendszerváltás után, jelentőségét tekintve?
Én ezt már a castingon éreztem, hogy ez egy... Egyrészt valószínűleg a televíziósok is nagyon sokat várnak tőle, illetve azok, akik elmennek. Tehát ez egy kicsit már... Tehát nem az a kifutó jellegű tévéműsor, hanem ez egy show. Tehát, hogy ez egy tényleg szószoros értelmében vett show, tehát az első pillanattól fog, vagy oda megy hozzád a Tilla a castingon, megkérdez egy mondattal, hogy honnan jöttél, mit csináltál, tól a döntő napjáig és az elénekelt dalodon túl is, utána lévő interjúkig, tehát ez egy nagyon szépen felépített, tudatos történet volt, amiben szerintem az, aki teljesen zöldfülüként ment oda, mint én, és egy panelház hátsó szobájából, az is érezhette, hogy ez egy hatalmas dolog lesz, hogyha ez bejön.
Te műsorkészítőként mikor érezted azt, hogy ez lehet, hogy más, mint a korábbiak?
Nagyon jó volt csinálni, mert nagyon jó fejek voltak a zsűritagok, tehát először nekem a zsűrivel volt viszonyom, meg a műsorkészítőivel. Amikor a Veráik megérkeztek, az egy tömeg volt, egy massza. Ez hazugság lenne azt mondani, hogy megérkezett a Vera, és én kiszúrtam, hogy igen, ő az, dehogy is, nem láttunk nagyon sok mindenkibe semmit a megérkezéskor. Persze. Először a kapella énekeltek, abból is volt mindenféle. A kapella nagyon nehéz jól énekelni, tehát zene nélkül nem mindenki tudja megmutatni, hogy mire képes, ráadásul féltek. A zsűri elkezdett nagyon működni, Bakács Tibor humorára nagyon vevők voltak, nagyon. Akkor a nézők, Presszert mindig is tisztelték, nagyon szerették a többieket, Somát, Pierrot, stb. Tehát beindult a dolog, és én a középdöntőnél, amikor valóban dalokat énekeltek zenei kísérettel, akkor éreztem azt, hogy wow, nagyon-nagyon jó produkciók vannak, és én is átéreztem a zsűrinek azt a problémáját, hogy hát hogy lehetne kiválasztani 10 embert abból az 50-ből, akik már eleve nagyon jók. Volt egy túltolulás, azért ne felejtsük, hogy volt a Táncdalfesztivál ebben az országban a 60-as években, a 70-es évek elejéig tartott. Akkor volt egy ilyen tehetségcunami, ahogy a Kovács Katiék, meg mindenki feltűnt. És akkor az egy nagyon-nagyon erős együttállás volt, hogy a televíziózás és a könnyű zene így megtalálta magát úgy, hogy az egész ország élvezte. Aztán jön egy nagyon nagy szünet, a könnyű zene járja a saját útját, a televíziózás is, és egyszer csak a Megasztárral újra összeáll ez a dolog. És ez kiderült, hogy nagyon hiányzik az embereknek.
Majdnem, hogy azt mondod, hogy ha lett volna előképe a Megasztárnak, már ilyen hatósugarú előképe, nem is szól ekkorát? Tehát a vákumnak is köszönhető volt annak a pár évtizedes vákumnak, ami ott létrejött?
Lehet, ezt már nagyon nehéz, nehéz megállapítani, de az, hogy wow érzése volt az egész országnak, tehát azt mondom, hogy az, hogy rá tudtak csodálkozni arra, hogy Máté Péter, Cserháti Zsolt, ezek akkor is már retro dalok
meg
voltak.
Meg a boybandek, girlbandek voltak, hogy a 90-es éveket elárasztották ezek, és az embereknek szüksége volt valami természetességre, amit ez a 12 gyerek, aki benne volt a döntős 12, az abszolút hozott. Mindenféle tényleg tetőt talpig természetes emberke volt.
Hát és csodálat, olyan énekesek voltak, tehát egy Mujahid Zoli, meg nem tudom, hát ez a jazz tanszakra, hogy hova járt ezért?
Tehát, oda,
tehát, hogy, igen. Tehát ő úgy tudott énekelni, hogy az tényleg csak a zsűrin vagy a közönségem múlt, hogy most például ő hol végez. De egyébként ő például pont egy énekiskolás, egy zenei képzettséggel rendelkező ember. De a Veráék esetében szerintem az volt az érdekes, hogy nem ez dominált. Nem azt érezték az emberek, hogy kivonulnak a zeneiskolások, hanem azt érezték, mint régen, hogy ki ez az egri lány, mint a Kovács Katán, ki ez a tapolcai lány.
Tehát az ős tehetségeket fölgerezte a televízió.
Meg a nép. Ezt akartam mondani, hogy az ösztönös ős tehetség, az kellett az embereknek, azt lássák, azzal tudnak azonosulni. A boybandek, azok, meg a csajbandák, azok mind frusztrációt keltenek az emberekben, mert nem tudnak olyan jól kinézni, mint ők, nem tudnak olyan jól táncolni, mint ők, csak egy ilyen rajongás az egész. De akartak rajongani, és egyben azonosulni ezekkel az emberekkel, akiket a tévében látnak.
Ha azt mondtuk, hogy vákum képződött, mondjuk 20-30 év alatt, igény tekintetében ilyen műsorokra, szerintem tehetségek tekintetében is felhalmozódott annyi, hogy az már elegendő volt egy ilyen nagy bumra. Tehát a 30 évig nem kaptak ki Tapolcáról, Egerből, nevelő otthonból tehetséget, akkor most egységnyi idő alatt annyi jöhetett össze, hogy ez kódolta a sikert, nem?
Szerintem én ezt abszolút így gondolom. Tehát, hogy ez azért volt nagy boom, amit mondasz.
Bár egyébként szerintem ez egy nagyon nehéz kérdés, mert azért itt egy televízióról beszélünk, és azért tehát hogy nagyon kellettek ennek a műsornak a készítői, akik szerintem jól választottak, és a zsűri is jól döntött. Tehát az, hogy Tóth Vera ott lehet a döntőbe, az a Presszer Gáborék döntése. Tehát, hogy egy tévében, ha valaki rosszul dönt, akkor ő hiába jelentkezik egyébként.
Igen. Nem tudom, én szerintem, hogyha ma összetudnának hozni egy ilyen, valaha is egy ilyen zsűrit, és egy ilyen televíziós szerkesztőgárdát, és egy ilyen csapatot, akkor még lehetne ilyen nagy bumokat összehozni.
Anélkül, hogy meg ki vagyok én, hogy megbántsam a következő tehetségkutató egyik-másik zsűri összetételét, de amikor az élet és irodalom kritikusa ül az egyik oldalon, Presszer Gábor, az ő kétségbe vonhatatlan életművével. Igen. Péli Barnabás, aki jazz tanszakon tanított, Pierrot zenei producerként, Soma, aki egy nagyszerű, kiváló énekesnő. Igen. Azért az olyan tudatosságot feltételez az akkori műsorkészítők részéről, ami nézőként, vagy egy picit műsorkészítőként szinte páratlan. Tehát a tervszerűség, és az, hogy bemertek vállalni olyan figurákat, amelyek nem feltétlen a szavazatszerzés vagy a népszerűséghajhászat útján megokolhatók, hanem a kétségbe vonhatatlan hozzáértésük nyomán. Van helyük ebben a műsorban.
Hát és nézd, és a mai napig rájuk emlékeznek. Tehát ebben azért van valami.
Igen, de ízlésük volt a zsűritagoknak, de szerintem azért mázli. Tehát egyszerűen egy tévé akármennyire próbál profilálni, most úgy festetted le ezt a dolgot, mint egy tökéletes terv. Én azért ott voltam. Volt azért aggodalom. Tehát mázli mindig kell a tévének, mindig kell egy óriási szerencse, hogy úgy állnak a csillagok, olyan a korszellem. Mindig sok kis dolognak kell együtt állnia, és akkor működik.
Például a műsorvezetőnek is. Téged castingoltak erre, vagy eleve téged szántak erre a feladatra?
Nem, eleve engem szántak erre a feladatra, mert a Big Brothernél annyira berobbantam, és ez annyira működött. Ott vezettem az esti műsort Klaudiával, nyomtuk a hétvégéket, és ez valahogy annyira tetszett nekik, és a Klau pedig elment, tehát mi voltunk a két új üdvöske, és Klaudia elkezdte a Klaudia show-t. Tehát ő el volt foglalva a saját műsorával, és úgy gondolták, hogy az az ő saját neve alatt futó projekt az erősebb úgy, hogyha nem vezet másik műsort mellette így. Aztán nyilván ez oldódott meg, nagyon sok műsort vezettünk együtt, de történetesen a Megasztárt én kezdtem el, és Görög Zita. Tehát kaptam egy műsorvezető társat, tehát tovább próbálgatták a műsorvezetőket. Az első három évadban Görög Zita volt mellettem.
Aztán a Szekeres Nóra váltotta őt.
Igen, és aztán pedig jött a
Liptai Klaudia.
Vissza. Igen.
Az egyetlen egyszer sem került veszélybe, vagy kérdőjeleződött meg, hogy esetleg esetetben is frissítsenek? Ahogy a zsűrit például teljesen lecserélték?
Nem, az nem. Valahogy, hála Istennek, én a Big Brother egyel kezdtem el, és azóta is, mint egy ilyen főló, ott vagyok a szekér előtt, nem tudod,
meg, hála Istennek.
Az elején megtörtént ez a Messi státusz, vagy Ronaldo, és ez még így van, ez még mindig van.
Erre mindig azt gondolom, hogy lehet, hogy tényleg, amit mondasz, hogy mázli is kellett ahhoz, hogy ez a négyes vagy ötös fogat a zsűri bejöjjön, de azért azt bevállalni, hogy az értelmiséget bevállalni a képernyőre, az mindig egy maradandó dolog. Tehát, hogy miért? Nézd, most nem akarok itt smúzolni.
Nyugodtan.
De nem véletlenül gondolnak rád úgy az emberek, ahogy. Tehát, hogy, és nem véletlenül nézik ennyien a műsoraidat. Tehát én azt gondolom, hogy ez kell.
Köszönöm, maradjunk a Megasztárnál.
Jó.
Te tudtad-e, pontosan azért, mert kimaradt 30 év, hogy hova ugrasz? Tehát, hogy mi vár rátok, amikor vége van. Az én megoldó képletem, hogy a harmadik széria győztese vagy indulója már tulajdonképpen egy kikövezett útra
pontosan
lépett.
Pontosan tudta, igen.
Ti nem, ugye? Tehát nálatok ez egy vakrepülés volt.
Tehát itt a... igen, tehát mi... és ettől volt jó. Tehát ettől volt borzalmasan izgalmas ez az egész, hogy semmilyen kijárt út nem volt előttünk. Mi jártuk ki a következőknek az utat. Tehát akár a hugomnak, akár a Zsuzsa Magdinak, akárkinek, aki utánunk jött. És ennek meg volt a bája, a maga esetlensége, az, hogy a gyerekek odajöttek, a kis, hát tényleg ahogy kinéztünk, azt inkább hagyjuk. Tehát ott jöttek a Makány Márták, a Manyikák, ugye a Lakatos Márták.
De sokszor jól néztünk ki szerintem, én szeretem.
Bocsánat, de amikor bementünk oda, akkor hogy néztünk? Tehát az első meetingre, koordinációs meetingre, amiről egymás között sugdolasztunk, hogy az mit jelent. Tehát, hogy itt kezdtük, hogy fogalmunk nem volt arról, hogy mit jelent ez, hogy koordinációs meeting.
Hát, ha érdekel, én még ma se tudom.
és jött egy angyal, Viki, és akkor a kedves angyali arcával, és mindenkire rámosolgott, és azt mondja, gyertek gyerekek, majd én mondom, hogy mi van. Tehát egyszerűen ez annyira csodálatos volt, és annyira filmszerű, tehát ilyen hollywoodi filmben illő történet.
De ha ma választhatnál a között, hogy te legyél ilyen értelemben az úttörő, vagy már a negyediket nyerd meg mondjuk, akkor is ezt választanád? Szerintem nektek azért nehezebb volt.
Abban a szempontból, anyagi szempontból jó lett volna, mert az első adásban nem voltak ilyenek, hogy nyersz egy lakást, vagy egy autót, vagy mit tudom én. A második már igen, meg a harmadik, az már mindent nyert, mert ugye arra már ráfeküdt mindenki, hogy úristen, de mekkora marketing, hogyha itt én hirdetem a lakóparkomat, meg ezért is adok egy lakást cserébe a győztesnek. Nálunk ilyen nem volt. Tehát nálunk ezt, tehát ez ebből a szempontból igen, de egyébként én nagyon büszke vagyok arra, hogy az első Megasztár győztese vagyok. Tehát, hogy ezt a mai napig utonútfélen elmondom.
Mai napig is fölemlegetik a taxisok, a nem tudom, ilyen járókelők, hogy emlékszem, amit szavaztam magára? Tehát igen, ilyen szinten?
De a taxisok azt is felemlegetik, hogy nem volt fuvaruk este 9 és 11 között. Mert szombat mindenki este a Megasztárt nézte otthon. Tehát úgy indultak el az emberek bulizni, hogy néztük a Megasztárt. Megnézzük a Megasztárt, és elmegyünk bulizni. És mondták a magukét, hogy imádjuk művésznő, de az, hogy nekünk ott 3 hónapig nem volt fuvarunk 9 és 11 között szombat este, azt magának köszönhetjük. Tehát, hogy elképesztő, micsoda rajongás övezte. Mindenki nézte, mindenki a televízió előtt ült, és ez mindenféle emberről szólt. Tehát, hogy nem csak az, akiről azt mondjuk, hogy kanapé huszár, vagy akit így megsértünk ezzel a kifejezéssel, nem volt lakossági ez a műsor, hanem ez ilyen mindenkit érintő csoda volt.
Te az igaz, hogy ti annyira rendetlenkedtetek ott meg a házba, hogy volt, hogy rendőrt kellett hívni, ez igaz?
Többször is. Igen.
Ez miből fakadt, a fiatalkorotokból, vagy azért, mert elhittétek egy picit, hogy most úgy mi nagy királyok vagyunk?
Egyszerűen annyira jó volt a kémia a csapatban, hogy mi mindig mentünk, minden nap bulisztunk. És egyébként a Csényi Kati jött be pont
a főszerkesztő,
hogy fejezzük be, mert ez rovására megy a show-nak, az élő show-nak, mert nem készültünk, ugye volt egy ilyen, de csak az első hetek voltak így egyébként, és meg hangosak voltunk. Rohadt hangosak voltunk, és ez egy lakóház volt, ahol mi voltunk. Tehát a Honvéd utca 5-ös számban.
Egy gyönyörű ház, egy szecessziós ház.
Igen.
Ott nem történt ennyi minden az elmúlt 100 évben.
Nem.
Ami azon az emeleten megtörtént három hónap alatt.
Úristen, brutális sztorik voltak. Tehát, hogy ott... Hát nem kezdünk bele, hogy mik voltak.
Féktelenkedések?
Nem, meg hát gondolj bele, hogy ők annak is ki voltak téve egyébként. Voltak ott vendégek is néha, hogy férfiak hadai lettek szerelmesek, és szerettek volna valamit.
Ha nem belém.
Nők hadai, de tényleg nem volt.
Nem belém, nem. Én szerintem bennem inkább a háziasszonyt látták meg a kislányukat az emberek, de ott voltak olyan tehát úgymond szex, tehát erotikus, kisugárzású versenyzők is, akik
ki volt így a férfiak nagy kedvence abba a szériába?
A görög Zita.
Igen.
Egyébként ez igaz.
Igen.
Tényleg, nekem is mindig mondták, hogy lehetne Zitával megismerkedni.
És te hogy szerelted le ezeket a tolakodó kísérleteket?
Valamikor, ez egészen leszeltem, valamikor a Zitának mondtam, és akkor a Zita szerelte le. Tehát minden változat
igen
létezett, de nők is
nem
rajongtak.
Nem voltak ilyenek.
De voltak, amit mondasz, hogy nem csak ilyen szexuális, meg szerelmi felvetés. Pont az Ibolyánál engem folyamatosan megtaláltak, hogy félrevontak emberek, hogy szeretne valamit mondani, de nagyon fontos, hogy négy szem közt, igen, én már tudtam, hogy miről lesz szó, hogy hát ő az Ibolya testvére, hogy őt egy másik intézetbe helyezték el, és most, ahogy nézi a műsort, ő most rájött.
Mert hogy Olá Ibolya, ugye...
Teljesen más a neve. Én mondtam, hogy de hát más a neve. Ó, Attila, maga semmit nem tud erről a virágról. Jó, mondom, oké, de mondom, teljesen másképp néz ki. Ó, Attila, maga semmit. Tehát minden változat létezett, az Ibolyát meg nyilván ez egy idő után egyáltalán nem érintette meg, hanem szerintem még idegesítette is. De,
hát meg,
de sok minden
igen,
ilyen volt.
Minden idegesített.
De a többiekre is volt ilyen ismerős jelleg. Nekem volt, hogy mondogatták rátok is, hogy én ismerem őt. Tehát hirtelen mi...
Az unokatestvérek megtaláltak a 6., 7., 8. unokatestvérek.
A nép... És a nép az nem a munkásosztályzó, hanem a nép, a munkásoktól a professzorokig minden értelemben megtalálta magát a Megasztár szereplőiben. Ez is a sikertitka.
Ha már Olá Ibolyát említettük, aztán varjuk el ezt pár mondattal, de szerintem úgy korrekt, hogyha megkérdezzük akár Verát, akár Tillát, ő 2,5 évvel ezelőtt a Partizánban azt mondta, hogy ő el tudja képzelni azt, hogy itt valamikor is belenyúlhattak az eredménybe. Mondta ezt ő, kicsittán csalódottan, kicsittán keserűen. Ugye ezt te cáfoltad rögtön utána, Csényi Katalin is cáfolta, aki ugye ennek a műsornak a főszerkesztője volt.
Nagyon is.
Nagyon is. Tehát ennek ti a jelét is soha az életben nem tapasztaltátok.
Sőt, volt egy, mert még a közjegyző is sztár volt a Megasztárban, azt tudjuk, Fignár Andrea.
Most és, nem, a már, boríték érkezik,
és a boríték
érkezik, a lakatos meleg, ez volt. Csinálunk egy zenekart, és ez lesz.
Mondd már el azt a mondatot.
Fignár Andrea, jöjjön, Fignár Andrea, érkezik Fignár Andrea és a boríték. És előtt, hogy legyen egy ilyen zenekarunk a lakatos felkezdeszed. Fignár Andrea a színpadon, Fignár Andrea és a boríték.
Imádom, ezt tényleg emlékszem, hogy zenekart akartatok ilyen néven csinálni, hát óriási lett volna. Igen, és Én tudom, hogy ott a stábból is volt sok ember, aki a Fignár Andrát el akarta hívni, randevúzni, hogy megtudjon kicsit többet arról, hogy hogyan alakulnak a...
Már a versenyzőtársaid?
Nem. Inkább ott a stáb tagok, hogy egy picit közelebb kerüljenek a pontozáshoz, hogy mi alapján szavaz a közönség, de olyan szinten tartotta magát Andrea.
Fingár Andrea hajlíthatatlan
volt. Tehát nem volt az a férfi, nem született meg, aki el tudta volna csábítani cserébe ilyen információkért. Tehát ott olyan szigor volt, hogy én nem tudom elképzelni azt, hogy bármilyen bingyi lett volna abban. És egyébként a mai napig nem hiszem, hogy ezekben a szavazós műsorokban megéri bingyizni.
Hát figyelj meg, én nagyon szeretem az Ibolyát. Én értem, hogy érzelmileg ez egy furcsa érzés, hogy nagyon rajongtak érte nagyon-nagyon sokan, de azért a Veráért is. Ráadásul ez olyan, mint egy verseny, hogy igen, amikor elindultak az élő műsorok, volt nagyon sokszor, hogy az Ibolya kapta a legtöbb szavazatot. Igen.
Volt, hogy te majdnem kiestél, tudomásom szerint.
Igen, így is volt.
De is egy verseny, ez nem az olimpia, ha már verseny van, akkor a végén számít, hogy ki ússza a legjobb időt, vagy stb. Én csak azt tudom, hogy én semmi biztosat nem tudok mondani, nem hiszem, hogy csaltak volna. Én azt gondolom, hogy érdek sincs benne. Tehát, hogy azt gondolom, hogy egy televíziónak nincs az érdek, ami, tehát, hogy miért, mi történt volna, hogyha az Ibolya kapja a legtöbb szavazatot, és valóban az Ibolya nyeri meg. Tehát mi kára származott volna ebből a TV2-nek, amiért közbe akart lépni? Ezt nehezen tudnánk megfogalmazni. Hát hiszen mit érdekli őt? Akit igazán szeretnek, és lesz lemeze meg, stb., az hagy szóljon.
Azért...
Származás, miről beszélünk? Minden, tehát hogy mit számít bármi? Hát a Megasztár az teljesen mentes volt ilyenfajta dolgoktól, hogy ki honnan származik, milyen.
Abszolút, de
a bőrszíne, bármi, ez teljesen mindegy volt.
Én azt érzékeltem a stábon, hogy jobb örültek volna, ha Ibolya nyeri. Tehát pont ezért is volt ez egy abszurd, ez a felvetés Ibolya részéről, vagy ez az egész történet, hogy most itt a szavazatokat megbuherálták, mert én azt láttam, hogy a stáb azért valóban jobban szerette volna, hogyha az Ibolya, tehát maguk a szerkesztők, stb., akik meg tudták volna buherálni.
De ezt miből láttad? Hol érhető ezt tettem?
Éreztem. Tehát ezt utána érzed, hogy másképp, nyilván őt is ajnározták utána, meg kellett, mert nagyon csalódott volt, hogy nem nyert. Teljesen biztos volt benne, hogy szerintem az Ibi, hogy el fogja vinni a pálmát, és nyilván egy picit jobban lefoglalta őket az Ibolyának a pesztrálása, vagy a vigasztalása. Én meg azt éreztem ezáltal, így a mai napig van bennem egy ilyen érzés, hogy egy kicsit talán engem stabilabbnak láttak, és ezért inkább jobban magamra hagytak utána. Miután már lementek a fények, véget ért az adás, és tán észre se vették, hogy elmentem. Tehát, hogy egy picit, és ez semmiféle ilyen önsajnáltató duma, ezek tények, ez így történt. A másik dolog, amit azért én azt gondolom, hogy itt a közönséget mindig nagyon tisztelni kell. Nem szabad hülyének nézni a nézőt. És Ibolya nagyon-nagyon sokszor felkészületlen volt. Még fonetikusan is kiírták neki a szöveget a súgógépre, csak hogy énekelje el azt a dalt, és könyörögtek neki, hogy jöjjön be egy koreográfia órára, és tanulja meg a koreográfiát, mert ez csoda volt, amikor ez megtörtént. Tehát a közönség érzi, hogy bocsánat, romás kifejezése, ki a kanyhaló. Uh-huh. Tehát sokszor azért megtörtént.
Bár az Ibolyát így is imádták. Az Ibolya így is működik, mint minden ilyen őstejtség, hogy
csak
működik, így is jó a dolog.
Csak Ibolya az elmúlt 20 évben a lehető legtöbb lehetőséget kapta meg. Olyan szintű lehetőség tsunamit kapott, amit egyébként mi egyikünk sem mondhatott volna el magáról, hogy megkapja. A gesztitől mindenki, a presszeren keresztül mindenki, a lemezkészítés, a dalok, a show, a sztár, a sztárság, a fény, mindent megkapott, és nem tudott élni vele. Képtelen volt.
Lezárandó ezt az Ibolya témát, egyre válaszolj még kérlek, amikor X idő elteltével hallasz egy ilyet tőle. Úgyhogy ti azért nagyon jóba voltatok,
igen,
és vagytok.
Igen.
Akkor azért ez rosszul esik?
Nagyon.
Az ilyet ti tisztázátok, mikor találkoztok?
Én ennél szerintem sokkal lazább vagyok. Tehát én úgy tiszteltem, hogy az RTL klubon volt egy reggeli, és belőütettem az ölembe, hogy na mi van, művésznő. Tehát, hogy így én nem tudok haragot tartani, mindenkinek megbocsájtok, ezért vagyok ilyen hülye egész életemben, hogy mindenkinek mindig megbocsájtok. Nem tudok az Iborjára haragudni, mert ez, én nem tudhatom, milyen így felnőni, meg nem tudhatom azt, hogy miből hozta a mintáit, miért nem tud, köszönöm szépen, miért nem tud bizonyos dolgokat kezelni, vagy helyzeteket kezelni, vagy tehát, hogy mások vagyunk, és azt gondoltam, hogy jobb, hogyha mondjuk én vagyok egy picit ilyen lazább ebben a történetben. Nagyvonalúbb.
Egy kicsit a szerepedről beszélgessünk. Találtunk egy interjút, ahol Sebestyén Balázssal ültettek le benneteket. Te például azt mondtad, hogy nem olyan fontos egy ilyen monstre műsor esetén a műsorvezető személye. Balázs nagyon cáfolta, ő azt mondta, hogy mindenképp fontos a műsorvezető szerepe. Ha megkélek arra, hogy semmiképp se légy álszerény, szerinted mekkora egy most már 6 szérián át meghatározó képernyős arcnak a szerepe egy ilyen sikerszérű esetén?
Hát kezdjük ott, hogy valamire mindig lefele fogalmazok magammal kapcsolatban. Ez egy ilyen pszichológiai eset, ezt nem tudom, hogy ezt nem tudom kielemezni pontosan, hogy miből fakad és mi táplálja. Az ilyen típusú kérdéseknél megint az jön elő, hogy nagyon-nagyon fontos a műsorvezető esete, de azért sok egyéb tényező van. A Megasztár szerintem nagyon erős volt tényleg a zsűrit és az énekeseket tekintve. Tehát én nem merem azt gondolni, hogy ha nem én vagyok a műsorvezető, akkor ez a műsor nem működik. Ez hülyeség. Ez egész egyszerűen van, amikor nagyon fontos a műsorvezető, de ez nagyon, itt minden összeállt.
Tehát ha a Stúr vezeti, szerinted ugyanekkor?
Ne, akár, nem tudom.
Nem?
De én ezt nem tudom. Én ezt nem tudom megítélni, én ezekbe képtelen vagyok nagy arcoskodni, mint hogy másban is, de jókor jól történt meg ez az egész dolog, és még sok egyéb műsor az életemben. De az szerintem nem igaz állítás egy műsorvezető részéről, hogyha ő valamiben benne van, akkor az biztosan siker. Inkább csak ezt mondanám, ez hülyeség.
Szerintem ez is egy ilyen közkeletű vélekedés a tehetségkutatókkal kapcsolatban, hogy a zsűrinek mennyire volt szabad keze mondjuk az első Megasztárok idején. Teljesen szuverén módon döntöttek, és azt mondták, hogy már pedig nekünk ez a lány kell, vagy voltak egyéb műsorszerkesztési szempontok is?
Nem tudok rá egy pontos választ adni, mert én nem voltam, tehát ha volt is ilyen egyéb műsorszerkesztői szándék, az nem az orrom előtt zajlott, hanem akkor arra vigyáztak, hogy az maradjon a zsűri és a felső vezetés között. De nem volt jellemző szerintem, és utána pedig a nézők döntöttek, tehát a zsűrinek nem kellett megküzdenie azzal, hogy kiket enged tovább az élő műsorokban, mert nem döntöttek.
Én viszont pontosan tudom, hogy szabad kezet kaptak, hiszen utána elég sokat bulisztunk a zsűritagokkal, és ezért, tehát amikor véget értem meg, aztán mi utána össze is járogattunk így hát nem a presszere, de mondjuk Bakács, Soma, Pierrot, Pajéli Barna, és ők abszolút mértékben, tehát, és ismerve őket, sem lehetett volna másképp.
Nagyon
tehát, hogy nem
emberek,
engedték ők, hogy bárki beleszóljon abba, hogy lehet, hogy egy picikét elengedték őket, hogy figyelj, jobb lenne, ez gondold át, meg kétszer is gondol, meg gondolkodj azon, hogy műsorkészítői szempontból ez, azért jó lenne, ha ott lenne, legalább az elődöntő 50-ében, akkor azt mondta, hogy jó, akkor azt azért megfontolom. Én stabilan, úgy éreztem, hogy én stabilan oldom meg, de ott volt a pánikbetegség, a sok hülyeség, tehát azért a mai napig vannak ennek ilyen szövődményei. És
az akkori 2003-2004-es?
Így van. Tehát az ember a mai napig nem hiszi el ezt igazából.
Már melyik részét, hogy hát ekkor átfordult vele a világ?
Igen, ezt a mai napig nehéz feldolgozni.
20 év után is néha megcsíped magad, hogy Vera, megnyerted a Megasztárt?
Igen, hogy ez én vagyok. Igen. Mert egyszerűen semmi nem, tehát teljesen egy nihilből jövök. Egy nagyon jó fej családból, de egy semmiből, egy olyan helyről, ahol nincs jövő tulajdonképpen. Az a jövő, hogy max multi eladó leszel, vagy elmész a kenyérgyárba dolgozni, vagy tehát, hogy nem látsz más, nincsenek nagy ambíciója, családodnak nincsenek olyan tervét, téged beírat az egyetemre, mert nincs rá pénze, nincs semmi. Tehát, hogy egy ilyen teljesen átlagos, szinte proli helyről jövök, amire én baromi büszke vagyok, mert imádtam. Tehát abban benne lenni csuda jó volt, de nem árulok zsákba macskát ezzel, amikor azt mondom, hogy hát onnan kitörni azért nem annyira. Most már könnyebb.
Biztos, most már könnyebb szerintem.
Szerintem könnyebb, igen.
Elgondolkodtál-e azon biztos, hogyha nincs a Megasztár, akkor most hol vagy?
Hát a mostani fejemmel azt gondolnám, hogy valamilyen oktatói sztoriba vagyok, tehát biztos, hogy az éneklést amatőr szinten űzöm. De szerintem valamelyik boltnak az eladó során ott lennék a CBA-ba, vagy a Lidl-be, vagy bárhol. Szerintem.
Vagy egy ilyen énektanárnak épp felkészít valaki.
Nem, énektanárnő nem lettem volna, mert nem végeztem volna el diplom, nem diplomáztam volna.
Miért?
Azért, mert pont ez, hogy nem ez, a családomnak nem volt célja, mint hogy nagyon sok más, például páromnak, az édesanyának, hogy legalább egy diplomája legyen a fiamnak. Tehát az anyámnak, apának nem volt ilyen, ők nem várták ezt el tőlem. És éppen ezért nem is, ez volt a mozgatórugója az életemnek, hogy legyen egy diplomám. Nekem az volt, hogy egyébként fodrásznak készültem, csak mondom. Tehát valószínűleg vagy fodrász lettem volna, vagy valami kis teljesen civil foglalkozású ember.
Tila, nem akarlak kellemetlen helyzetbe hozni, de elolvastuk a műsorra kapcsolatos elemzéseket, kritikákat, legalábbis azok jelentős részét, de azért majdnem mindig azokról beszélek, akik úgy általában jöjjön, hogy amelyek általában jöjjön megünnepelték a műsort, de majd mind azt említi kritikaként, hogy negyedik, ötödik, harmadik után egy picit megváltozott a műsor hangütése, stílusa, célja, tehetséggondozása. Te ezzel egyetértesz, hogy mondjuk a harmadik széria után egy picit máshova kerültek a fókuszok, vagy ez csak kívülről tűnik így?
Hát azért ott is Király Viktor, Kökény Attila, Tolvaj René nagyon-nagyon jó énekesek, azt ne vegyük el tőlük,
mindegyik.
Hát igen, tehát azért ez nem lenne.
Nem is erre gondoltam.
Én szerintem az, hogy minden mennyiség, a televíziózás mennyiségi műfaj is mindig egy idő után saját maga ellenségévé válik, már csupán csak a számok miatt is. Az emberek meg imádnak egy idő után kötözködni, meg megunni, meg minden. Simán el tudom képzelni, hogy Amerikában és Angliában is ilyeneket írnak a American Idolról, vagy a többi műsorról. Minden műsornak ez a sorsa. Sokat csinálsz belőle, előbb-utóbb elkezdenek megkóstolgatni. Nincs ezzel. Én ez már olyan régóta csinálom, hogy én ezzel tudom, hogy ez jön.
Most, hogy beszélgettünk, egy kicsit felidéztük a Megasztárt. Nektek milyen érzés volt? Olyan, mint mikor egy életetek meghatározó korszakába visszautaztatok egy picit, vagy szép volt, jó volt, vége volt, azért inkább előre tekintetek. Magyarul még mindig megbelengeti a lelketeket, hogy egy kicsit így nosztalgiázunk erről?
Abszolút. Abszolút. Mert egy olyan, ahogy Attila is mondta, egy annyira jó fej közösség volt meg a Sztár, hogy ilyen szerintem televízióban nem nagyon van.
Nekem is nagyon jó érzés. Én azóta is sok jó stábbal is dolgoztam, tehát stábbal szerintem sokféle van, de a Megasztárosok az életem részét képezik. Igen. Tehát, hogy annyira ismerős. Tehát, hogy ez
úgy megyünk oda egymáshoz.
Persze, ez nagyon-nagyon fontos emberek, és az is érdekes, hogy ez történelem most már, hogy ez 20 éve történt, és mondom, a Megasztáros az egyik olyan műsor, ahol én nagyon megéreztem, hogy milyen érdekes, hogy a televízió tud egy ilyen gyűjtőmedence lenni, hogy az ország különböző pontjairól ismeretlen emberek megérkeznek, és olyan, mintha egy osztályt alkotnának, és talán visszaáradnak az egész ország felé, hogy ez léte, ilyen van.
Igen.
Jó, hogy itt voltatok. Köszönöm
szépen. Köszönjük szépen a kívást.
Tóth Vera és Tilla Tilla után előbb Parakovács Imrével eredünk a műsor sikerének nyomába.
Egyetértesz-e azzal, hogy a Megasztár új fejezetet nyitott a magyar kereskedelmi televíziózásba?
Én úgy éltem meg. Tehát, hogy ugye emlékszünk a zenés NDK ajándékosára, ugye az volt az egyik viszonyítási alap, aki mit tud, és hogy mivel ezek ilyen franchise műsorok voltak alapvetően, még ha nem is, ez a profizmus, ez a látványorgia, ez a nagy, hatalmas érzelmek felkorbácsolása, az azonosulásra való rájátszás, hogy mindenki kiválassza magának a kedvencét, ez az amerikai style, vagy nyugati kereskedelmi, ez teljesen új volt akkor. A Big Brother-re találták meg Tillát, de itt ekkorra lett igazán szupersztár. Tényleg olyan ösztönös műsorvezető, hogy elvinne bármit, tehát a kékfényt is szerintem egész jól levezényelni, és tényleg sikerült pár olyan figurát kitalálni ott a versenyzők között is, meg a zsűriben is, akik nem voltak halálra unva, tehát már nem ezerszer látták őket, és így egyszerűen összeállt a dolog. Azt gondolom, hogy ez egy bátor válogatás. Tehát azt gondolom, hogy ezeknek az emberek, mondjuk a Tilla már akkor bizonyított, de mondjuk a Bakács beválogatása az egy merész húzás volt, nem lehetett tudni, hogy sül el. Péli Barnára se lehetett tudni szerintem annyira, hogy beszél. Úgyhogy ja, kockáztattak szerintem.
Bukhattak is volna szerinted?
Nem tudom. Igazából nem tudom. Igen, lehet, hát a bukás annyira azt jelentette volna, hogy egy kicsit ilyen szürkeségbe fullad, és nem hozza el ezt a teljes őrület volt, emlékszem, a vége felé. Tényleg egy ilyen országos izélet kérdés lett, hogy ki nyeri. Egyrészt az volt, hogy azért egy kicsit más volt akkor az a televíziózás még. Tehát a kereskedelmi tévé már azért megmutatta magát, hogy azért itt nagyon-nagyon kultúra az nem lesz. A reklámok között kitöltjük az időt. Ez mégiscsak valamit hozott. Tehát nem a Bud Spencer filmek, 200 dolláros Bud Spencer filmek voltak, nem is valami ilyen lepusztult, valami minél olcsóbban oldjuk meg jellegű műsor volt, hanem itt látszik, hogy bele volt rakva az anyag, meg a pénz, és hogy tényleg az történt, hogy azért volt benne pár tehetség, tehát hogy aztán, hogy mi, hogy folytatott, ez más kérdés, de hogy igazából nem, tehát nem a Magyar Nóta tévé volt. Igen, mert hogy nem volt ez, hogy akkor megnézzük, mit csinálnak este a hálószobában, meg hogy mit reggel, hogy másnaposak, tehát igen, ez ki volt hagyva belőle, hál' Istennek, és így aztán tényleg egy dolog lehetett koncentrálni, és egészen döbbenetes, tényleg nagyszerű előadások születtek, tehát azért hangok voltak.
Az mennyire következett szerinted az akkori konstellációból, hogy a tévétörténet egy dolog, de egy gigaprojekt volt, talán az első Magyarországon, olyan tökéletes összehangoltságban a bulvármédiával, amire én még korábban nem láttam példát. Tehát a sztárcsinálás, a sztárképzés az csúcsra járatódott, és talán először Magyarországon a teljesítményt sem nélkülözve.
Ja, ez abszolút aláírom. Ugye nyilván valószínűleg ennek a licencnek része volt egyébként a különböző szerződések, a különböző lapokkal, honlapokkal, tehát ez csak úgy lehet megcsinálni, tehát ez a ne haragudj, sietnem kell, mert ötkor véletlenül le fognak fotózni a McDonald'sban, tehát hogy ez az alaphelyzet, ez így azért adott volt, és tudjuk pontosan, hogy működik a bulvár, de mindezek ellenére aztán. És igazából, amikor a forgatókönyv már nem állt rendelkezésre, ott történtek a hibák, azt vettem észre.
Tehát mire gondolsz?
Az első lemezeknél. Tehát amikor Olaj Bolya, és ez ordítozott velem már a Novák Péter, hogy te nem tudod, hogy a Sony-nak milyen feltételei vannak. De hogy az Olaj Bolya az egy tipikus ilyen Nina Hagen-szerű, ilyen nagyon karcos, nagyon kemény alternatív sztár volt, és ennek ellenére valami, én rossz vagyok egy kicsit, de jó is típusú lemezt adott ki, aminek ugye teljesen ilyen szaktalan dolog volt, beleilleszkedett ebbe a vonalba, de hogy nem tükrözte semmilyen szinten az egyéniségét, és épp ezért nem is, szerintem nem is ment el a saját útján. Szóval ott mikor meg kellett fogni, hogy na most ez az ember, aki itt első, második, harmadik, hatodik lett, hogy ő milyen, és arra írni rá egy anyagot, az nem sikerülhetett, lehet, hogy valóban amiatt, hogy ott az elvárások a lemezgyártól, vagy hogy ez nem volt piacképes, de ott aztán megbicsaklottak ezek.
Tehát szerinted, ha volt hibája ennek a produkciónak, legalábbis kezdetben az utógondozás volt?
Én azt gondolom, igen. Minden ilyen produkciónak Magyarországon az a hibája egyébként. De valahol az elején is hiba van, de ott legkésőbb ott megérkezik a hiba.
Úgy tudom, készültél és megnézted,
ja,
hogy nagyjából egészében a Megasztárban föltűnt emberekkel mi lett? Lehet valami általános tanulságot levonni mindebből?
Igen, az elején említetted, hogy az első néhány szériának a győztesei vagy helyezettei, ezek elég jó. És valóban azt teszem észre, hogy ők pont meg tudtak kapaszkodni, nem tudom milyen szinten, de például már konkrétan Kandek Evelin esetében, aki azóta sajnos meghalt is, hogy 37 évesen, ami brutálisan, brutálisan fiatalkor, de ő már akkor egy pultozott, egy kocsmában babysitterkedett, tehát ott azért, és ez az ország, tehát ez az ország méretéből adódik, és a piac méretéből, tehát ez nem a szerkesztők vagy a műsorkészítők hibája, de hogy azt vettem ki, hogy ugye volt, aki már előtte is zenélt, és ő zenélt továbbra, és volt, akinek eszébe se jutott volna továbbra is zenélni, hanem elvégezte a főiskolát, egyetemet, amit akart, és hát szép emlékként elrakta ezt a dolgot, de aki nagyon akart, az már pályán tudott maradni ebből a legelső, vagy akár első, második szériából.
Ezen múlt?
Az akaraton? Igen, azt hiszem, igen. azt hiszem, hogy minden ezen múlik egyébként, néha hajlamos vagyok ezt gondolni, mert hogy pont a piac kicsisége miatt, szóval itt nincs olyan, hogy, és akkor már visszatérnék a zsűritagok jövőjére egy pillanatra, tehát pont a piac kicsisége miatt itt nem lehet felkérésre semmilyenre nemet mondani, itt minden alkalmat, itt menni kell, itt törtetőnek kell lenni ahhoz, hogy odaférjél. És itt most nem a rossz értelemben használom a törtetőt, hanem iszonyatosan kell figyelni, hogy hol nyílik résnyire egy ajtó. Bakács Tibor, aki kollégám volt, nagyon sokáig barátom, ő ott követte el a hibát, hogy azt hitte, egyrészt azt hitte, hogy örökké tart, tehát a kolbászból lesz a kerítés, másrészt, amikor őt megkér, mert ugye itt a zsűritagok leginkább abban reménykedtek, hogy nyilván kaptak egy összeget ezért a munkáért, majd reklámszerződéseket ide-oda, és akkor és amikor őt megkínálták egy reklámszerződéssel, ami nem mondanék, de egy tápláléki kiegészítő volt, amiről azt hitte, hogy ez nem olyan jó. Nem is igaz, hogy gyógyítja, nem tudom mit. És ennek hangot adott, hogy hát ő ilyet nem reklámoz, mert hát ez, akkor így az ügynökség ugye azt csinálja, hogy aha, és akkor kihúzzák a nevét, és az életbe többet nem kérik meg. Tehát el lehet cseszni nagyon ezt a dolgot. Az más kérdés, hogy kell-e varázsgombát reklámozni, vagy nem, vagy gyógygombát, vagy búzafüvet, vagy bármit.
Te tulajdonképpen azt mondod, hogy mindenki kapott egy nagyon jó trambulint, és az ő szándékán, mérlegelésén múlt elsősorban, hogy mire vitte.
Ahogy ezt Hamvas Béla mondta, egyszer mindenki találkozik az angyallal, aztán vagy észreveszi, vagy nem. De az nem egészen erre vonatkozott. De igen, lehetséges, hogy volt, aki nem kapott, nem, azért ennyire mélyen nem ástam bele magam a 6. és a 8. helyzetek körébe, de azért valami lehetőség volt, tehát hogy el lehetett bicegni ezen.
Az egy érdekes kifejezés, az elemzéseket végigolvasva találtam egy ilyet, hogy ez volt Magyarországon a 2. Tánzla Fesztivál. Jelentőségét, súlyát és társadalmi ügyi vonatkozásában. Ezzel egyetértesz?
Hú, hát ugye én a Tánzla Fesztivált azt lehet, hogy láttam, de nem emlékszem rá, még nagyon kicsi voltam. Nem tudom, aki mit tud rá, emlékszem, hogy az borzasztó erős ugyanilyen volt, tehát mindenki erről beszélt. A Tánzla Fesztiválnál kicsit ott azért egy műfaj létjogosultságot kapott. Tehát a csasztuskák, a visszafogott orosz jazz és a munkásmozgalmi indulók mellett az a fajta beat zene, az ott nyert polgárjogot igazából, és emiatt az ott viszont egy egész generációt berántott a tévézésbe. Hogy ez ahhoz mérhető, azt nem tudom igazán.
Végezetül szerinted lesz-e még olyan tévétörténetének is beillő tehetségkutató Magyarországon, ami megközelíti a Megasztár súlyát, jelentőségét, népszerűségét?
Semmi eső nincs. TV sem lesz nagyon, tehát és ez nem egy stream műfaj igazából, mert itt nagyon fontos volt az idő, és ez nagyon érdekes, hogy ez fog megszűnni. A tévében nem lesz 6 órakor hírek, és nem lesz 8-kor Megasztár. És amikor ugye nem az egy időség zajlik, a visszanézés különböző pontokban van, akkor egyszerűen nem lehet, nem hathat a társadalomra úgy.
Nagyon szépen köszönöm.
Én köszönöm.
Parakovács Imre után Zsolt Péter szociológus segít megérteni a Megasztár népszerűségének társadalmi okait.
Bakács Tibor, a Megasztár egyik zsűritagja, egy Megasztárról készült Partizán interjúban azt mondta, hogy szerencsés időben voltak szerencsés helyen, mármint ezzel magyarázza a Megasztár sikerét. Ezzel egyetért?
Teljes mértékben egyetértek. Sok minden történt akkor a média világában. Például a klasszikus tömegkommunikációnak a hőskorában voltunk még, túl a valóságsókon, azok éppen kezdtek kimerülni. Ugye a 2000-es évek elején vagyunk. A zeneipar is éppen elkezdett vergődni, mert az emberek elkezdtek nem lemezeket venni, hanem letöltögetni a zenéket. Ilyen iPad-ek voltak, meg hasonló technikák, és ez a tehetségkutató, ami nagyon régen nem volt a korábbiakban, ez egy értéket hozott szemben a egyre alacsonyabb szórakoztató témákkal. És a kereskedelmi televíziókkal igazából az akkori közszolgálati nem tudott versenyezni. Nem tudott versenyezni már a szórakoztatás szempontjából, de nem tudott versenyezni az igényes műsorok szempontjából is, és akkor a kereskedelmi médiumok észrevették, hogy ebben is van pénz és érdeklődés.
Mert hogy itt ön nagy hangsúllyal azt mondja, hogy igényes szórakoztatásról volt szó, és valódi tehetségkutatás volt a cél, az eredendő cél?
Az volt, és hát ez, ennek ugye mindenki örült az értelmiség soraiban is, szemben a valóság sokkal, ahol meg egy ilyen morális pánik volt és panaszkodás volt, hogy hogyan fog erkölcsileg összeomolni a világ. Itt az értelmiség is örült, és kiderült, hogy a középosztály és az alsóbb társadalmi rétegek is meg tudják különböztetni a jól éneklő embert a rossztól, mert valahogy a tömegeknek a füle az érzékeny a tehetségre.
Itt a médiát változtatta meg egy picit, vagy a média működését, vagy inkább azt mondom, hogy a szórakoztató műsorok működését változtatta meg a Megasztár, vagy a zeneipart?
Szerintem a média az új utakat keresett, és talált egy ilyen értékes dolgot. Az akusztikus zenei tudásnak az értéke az hirtelen föllendült, és a zeneiparban a zenészek újra piacot találtak azzal, hogy az emberek közé mentek, és elkezdtek zenélni. Tehát ezt lehet haknizásnak is nevezni, tehát egy más piaci működés indult el, és ettől kezdve direkt örültek annak, hogyha letöltögették a dolgaikat, mert azáltal ismertek lettek, és azáltal hívták őket különböző helyekre. Korábban pedig nagyon föl voltak háborodva, mert ugye nem kaptak jogdíjat azáltal, hogy letöltögették a dolgaikat. A mai kereskedelmi csatornák fókuszában nem is a tehetségek vannak, hanem a zsűri, amit hát fájó szívvel konstatálhatunk, de hát így van.
Ezt hogy érti?
Hát úgy, hogy sokkal fontosabb az, hogy a zsűri tagjai azok kikből állnak, hogyan néznek ki, nem annyira a szaktudások a lényeges, bár az is lényeges, de nem elegendő, hanem kell, hogy közöttük legyen valamilyen konfliktus, lehet, hogy ezt is lehet kreálni, és lehet, hogy spontán alakul ki, de mindesetre a zsűrin van a fókusz, és nem pedig az előadókon, úgyhogy ez egy bulvárosodási folyamat.
Míg a Megasztár első időszakában, ha jól sejtem, ott a tehetségeken volt a fókusz, és az eredendő cél az volt, hogy előbányásszanak igazi hangokat, ugye?
Igen, és azt gondolom, hogy vannak olyan emberek ma már, akik nem is vállalnák el az ilyen tehetségkutatóknak a zsűriben való szereplését, mert úgy érzik, hogy ők nem akarnak hát bohóckodni, mondjuk így, bár ez is elég pejoratív. Tehát vannak ilyen emberek, akik ezt nem... De akkor szerintem megtisztelő volt, és még nem csak a harmadik adásnál, hanem még utána is. Tehát, hogyha valakit zsűrinek fölkértek, akkor az nem volt olyan, aki ezt ne vállalta volna el jó szívvel, mert egy jó célt szolgált, és hát jó értelembe tette őt népszerűvé.
Nem akarok messze menő következtetéseket levonni ebből a sajátos mintavételből, de kíváncsi vagyok az ön véleményére, hogy ez vajon változott-e a korral, és 2003-ban milyen fajta következtetésekkel jár. Az első Megasztár negyedik helyezettje Kandeh Evelin lett, egy színesbőrű lány. A harmadik helyezett Gáspár Laci, egy roma fiú. A második helyezett Olái Bolya, egy roma lány, és az első helyezett egy duci lány, Tóth Vera. Mindez a közönség szavazatai eredményeként állt elő. Ebből társadalmilag, médiaszociológiailag bármilyen következtetés levonható?
Hát sok minden levonható belőle. Egyrészt a hízik a májam ebből a szempontból, mert ilyen értékszociológiailag nézve látszik, hogy a magyar társadalom akkor nem előítéletes, hogyha a közönség szavazata számít. Médiaetikai szempontból talán volt is egy ideológiai törekvés, hogy az esélytelenebbek, akik a meglepetés erejével hassanak, mert ugye más különben ők valószínűleg nehezebben érvényesültek volna a társadalomban, ha nem kapják meg ezt az esélyt. Médiaetikai kifogások szoktak lenni ezzel kapcsolatban, hogy amikor elkezdi a magánéletét támogatni például a média valamelyik énekesnek, akkor azzal el tudja érni, hogy a közönség ne a legtehetségesebbre adja a voksát, hanem azzal, akit más szempontból népszerűsített. Tehát tud manipulálni a média, de ebben az esetben ezt a szót pozitív értelemben is lehet használni. Tehát pozitív befolyásolás is van, meg negatív befolyásolás is van.
Itt ön szerint volt pozitív befolyásolás?
Nem tudom ezt megítélni, mert annyira nem látunk bele, de föl lehet tenni a kérdést, és lehetne vizsgálni. Tehát lehetne azt nézni, hogy amikor bemutatják ezek a szereplőket, mert úgy emlékszem, volt egy az éneklésükön kívül egy bemutatása is a szereplőknek, akkor azt hogyan tették. És de hát ugye olyan neveket említettünk, akiknek a zenei tehetségéhez nem fér kétség, tehát nincs ilyen probléma, hogy valaki olyasmit hoztak volna föl, aki nem érdemelte volna meg.
Végső soron nem az a lényeg, és a legfőbb lenyomata a Megasztár kezdeti időszakának feltétlen, hogy az emberek iszonyatosan vágyják és óhajtják a tartalmas, értékalapú szórakoztatást?
Az emberek olyanok, hogyha értékalapú szórakoztatást rakunk eléjük, akkor ők maguk is értékesebb lesznek, hogyha pedig bunkóságot rakunk eléjük, akkor ők maguk is bunkóbbak lesznek, és ezt nagyon jól észre lehet venni a mostani ilyen tehetségkutatókat összehasonlítva az akkorival. Mert ahogy mondtuk, hogyha a fókuszban a zsűri van, és a zsűriben belüli feszültségek és egymással való szórakozás, akkor a közönség erre fog durranni. Szeretünk gonoszkodni. Tehát a közönség az olyan, hogy tud azonosulni azzal, aki szellemesen gonosz, és közben nem veszi észre, hogy ő is elcsúszott abba az irányba. De én nagyon szeretem azokat a jeleneteket, amiknél magával, az előadóval van esetleg probléma, és ő neki a személyiségét rakja rendbe a közönség, annélkül, hogy provokálná ilyen irányba a zsűri a közönséget. Mert a közönség a legkisebb hamis hangot is észreveszi, és iszonyú hálás, hogyha egy Susan Boyle-t hall, miközben, amikor megjelenik a színpadon, az első pillanatban még szörnyűködik, és amint elhangzik az első két hang, nagyon hálás érte.
Miért hálás? Mit nyom meg benne?
Hát mit nyom meg bennem, vagy magában, saját magunkba is kereshetjük ezt a dolgot. Tulajdonképpen van egy rosszul felfogott elképzelésünk arról, hogy mi a tehetség, miközben ez sokkal izgalmasabb. Tehát nem általában vagyunk tehetségesek, hanem valamiben vagyunk tehetségesek. És az, hogy nem minden paraméterben működünk jól, de valamiben jól működünk, ezt a közönség azért hálás, mert saját magára is ismerhet. Rendben van, ő tök szerencsétlennek néz ki, no de milyen megváltozik a személyisége, amikor elkezd énekelni. És akkor ez a fajta empátia és tolerancia húrokat, ezek ilyen meghatóak, de mondom, még azt is megérthetjük belőle, hogy nekünk is vannak rosszabb képességeink és jobbak, és mi se vagyunk teljesen elveszett emberek.
Ez volt a nagymű Tóth Verával, Tilla Tillával, Parakovács Imrével és Zsolt Péterrel. A műsort nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Leocki Miriam, Lantos Dániel és Laj Viktória segítségét. Találkozunk jövő szombaton itt, a Klubrádióban. Viszont hallásra!